Prédikáció alapigéjét a Máté evangélium a 25. fejezetének 13. verséből és a Máté evangélium a 7. fejezetének 7. és 8. verseiből olvasom, amely igéket tiszteletünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Amen. Kedves testvérek, az egyházi esztendő utolsó vasárnapja van most. Következő vasárnap már advent első vasárnapja lesz. Az egyházi esztendő első napja, ami régi hagyományaink szerint, és ilyenkor az utolsó vasárnapon visszatekintünk az elmúlt egy évre, az elmúlt egy év halottaira, és előre tekintünk az örökké valóságra az egyházi rend szerint. Mai napra a Máté evangélium a 25. fejezetének példázata, az ige hirdetés alap igéje, a 10 szűz példázata. És ebből akar minket Isten szent lelke ma megszólítani, elgondolkodtatni, de mindenekelőtt vigasztalni és reménységet adni, valami fontosra és jóra tanítani. A Máté evangélista eléggé nehéz időkben élt, és nehéz időkben írta az evangéliumot, fogalmazta meg, öntötte írásba. Akkor már a gyülekezet megerősödött, de nem túl jó véleménnyel volt a testvéreiről. Ez úgy kitűnik ebből a példázatból is, mert olyan rossz érzése támad az embernek, amikor ezt olvassa és hallja, hogy hát a 10 szűz közül csak 5 ment be a mennyegzőbe, a másik 5 meg kívül rekedt, és még be se engedték őket, hiába zörgettek. Valahogy máshoz vagyunk szokva, más hangulathoz, más reménységhez, más üzenethez. Ráadásul ez a 10 lány az nyilvánvalóan a egyházat jelképezi, a gyülekezetet jelképezi, a 10 szűz, akik mennek a világossággal a vőlegény fogadására. A mennyasszony az az egyház, Krisztus a mennyasszony vőlegénye a hagyományos evangéliumi kép szerint, és a mennyasszonynak a legközvetlenebb barátnői azok, akik fogadják a lakodalmas házhoz érkező vőlegényt, aki a saját rokonaival jön nagy sereggel, és így mennek aztán be közösen a lakodalmas házba, és örülnek és ünnepelnek, mulatoznak együtt, akár napokon át is. Ismerjük ezt a képet Jézus más példázataiból, de Máténál valahogy ez olyan félelmetessé, olyan szomorúvá, olyan feszülté válik. És ezen a mai napon, a mai vasárnapon talán nem is baj, hogy így kezdődik ez az istentisztelet, és együtt tudunk érezni azokkal a testvéreinkkel, akik az elmúlt egy évben veszítették el közeli hozzátartozójukat, és emlékeznek még nagyon elevenen is ezekre a percekre, amikor megtörtént, amikor megtudták, meg az előtte való napokra, hetekre, hónapokra, amikor készültek rá, vagy várták ezt, vagy talán még szörnyűbb, amikor váratlanul érkezett a hír, és váratlanul szembesültek ezzel a valósággal, amit már nem lehet visszafordítani, megváltoztatni, amikor már végleg lezárul egy élet, amikor végleg valami egészen másra kell gondolnunk, mint amire eddig gondolhattunk. Kétségtelenül az életünknek a legnehezebb időszakai ezek, amikor egy közeli hozzátartozónkat, házastársunkat, szülőnket, Isten ne adja, gyermekünket kell így elveszíteni. És Mátéban is ez a szomorúság van, mert átélte, tapasztalta már ezt, hogy el kellett veszítenie testvéreket. És nem számított igazából erre. Sokan nem számítottak erre. Úgy gondolták, hogy talán őket ez elkerüli, ez a minden embert fenyegető vég, mert várták, hogy Jézus visszatér, és újjá teremti ezt a világot ígérete szerint, és talán ők egyből átmehetnek ebbe az új világba, anélkül, hogy megízlelnék a halálnak a fájdalmát és keserűségét. És Máté már azt írja itt az evangéliumban, hogy a 10 szűz, ahogy várta a vőlegényt, mindnyájan elaludtak. Kivétel nélkül, mindnyájan elaludtak. És ezt üzeni a gyülekezetnek, hogy bizony, ti is így jártok, mi is így járunk. Ez az emberi számításunk, persze Isten titkait nem ismerhetjük, de erre kell készülnötök, hogy mindnyájan részesedtek majd ebben. Ebben a szomorúságban, ebben az elválasztásban, ebben a gyászban, és egyszer majd nektek is át kell mennetek rajta. Mindnyájan elaludtak. Mind a 10. Kivétel nélkül. Úgyhogy ez a közös emberi sorsunkra tekintünk most így. Az örök élet vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, amelyben mindnyájunknak része volt, vagy része lesz, de mindenképpen része kell, hogy legyen mindnyájunk életének. És ott van ez a szomorúsága kimondatlanul is, hogy a vőlegény késik. Eléggé szokatlan dolog ez, hogy a vőlegény késik, a mennyasszony, ha késik, azt még úgy meg szoktuk érteni, hiszen sok dolga van egy mennyasszonynak, ugye egy esküvő előtt, egy lakodalom előtt, de ugye a vőlegény készik, az ugye eléggé furcsa, hogy sokat iszogattak talán, vagy elbeszélgettek el, szórakoztak a barátokkal, igazán igyekezhetett volna jobban. És ez is ott van ebben a mondatban, ez a fajta szomorúság, vagy neheztelés is a vőlegényre, hiszen korábban mindenki azt várta, hogy azért csak hamarabb jön vissza. Tehát nem kéne ennyit várni, 2000 évet most már várjuk, meg még ki tudja meddig. És ez a világ meg nem akar javulni. És éppen úgy szükségünk lenne arra, hogy újjá teremtse és megváltoztassa, mint ahogy akkor szükség volt, és akkor reménykedtek ebben, és a vőlegény meg késik. Erre is fel kell készülnünk, és ezt is át kell élnünk, és nem baj, hogyha ráismerünk erre a szomorúságra, vagy erre a neheztelésre is, ami ott van az evangéliumban rejtettem, mert bennünk talán nem is annyira rejtetten van jelen. Amikor azt kellett tapasztalnunk, hogy hiába imádkoztunk, akár egy gyógyulásért, a szerettünknek, a legkedvesebbnek a gyógyulásáért, és nem történt meg, vagy nem úgy történt meg. Mert a vőlegény késett, mert nem ért oda. Ahogy Mária és Márta panaszkodott Jézusnak, amikor késve érkezett, ők úgy gondolták, barátjához, Lázárhoz, aki már csak a sírját tudta meglátogatni, azt mondták neki, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. De nem voltál itt, mert késtél. És ne tagadjuk le ezeket a fájó pillanatokat, a neheztelésünket sem Isten iránt, mi megváltunk iránt, amikor azt látjuk, hogy késtél. Imádkoztam, szóltam, többször is, és nem jöttél. És meghalt a testvérem. Fájdalmas ez, és nyilván sok keserűség van a szívben, amit az ember nem szeretne mutatni, vagy nem akar mutatni, mert szégyelli, vagy úgy gondolja, hogy nem méltó egy hívőhöz, de ne gondoljuk így, mert minden emberi kedves az Isten előtt, és ami a szívben van, és ami őszintén ott van, és amit őszintén ki tudunk mondani, azt bátran megtehetjük erre. Mutatnak példát a zsoltárok, a panaszzsoltárok, amelyik panaszolják Istennek ezt a titokzatosságát, érthetetlenségét, hogy miért van jó dolguk a gonoszoknak, és miért van olyan szerencsétlen sorsuk az igazaknak. És sok-sok kételetlen dolog van ebben a világban és az életünk történetében, és ezt elmondhatjuk és kifejezhetjük, és figyelmeztethetjük is egymást, és az ige erre figyelmeztet most minket Máté evangélista által, hogy bizony erre számítsatok, hogy lesznek az életetekben, a hívő életben is olyan dolgok, olyan események, amikor azt kell mondanotok, hogy nem értem. Csak fáj, csak szomorú vagyok, csak kétségbe esett vagyok, és a hitem is talán megrendült, mert nem erre számítottam. De ezt el lehet mondani, ezt ki lehet mondani, ki lehet fejezni, és jó, hogyha nem mi vagyunk az elsők ebben, és tudjuk, hogy mások is jártak már így. Más hívő ember is járt már így. Máté evangelista is átélte ezt például, meg sokan mások a szentek közül. Hogy a vőlegény késik, és nem úgy teljesülnek az ígéretek, ahogy arra én számítottam, ahogy azt én reméltem, ahogy én abban bizakodtam. Ebben a helyzetben szól a figyelmeztetése az igének ma, hogy erre számíthattok, hogy mindjárt el fogtok aludni, számíthattok arra is, hogy a vőlegény késni fog, és nem minden kívánságotok fog azonnal is úgy teljesülni, ahogy azt remélnétek, de ami a ti dolgotok, az az, hogy legyetek készen. Mert ez fontos, hogy készen legyetek erre is, a vőlegény késésére is, készen legyetek a sötétség idejére is, készen legyetek arra, amikor az éjszakában egyedül kell lennetek, amikor várnotok kell, és talán hiába kell várnotok, készen legyetek arra is, amikor el kell aludnotok. Vannak, akik erre nem készülnek. Azt mondja Máté olyan keserűen, hogy a gyülekezet fele nem készül erre. A gyülekezet fele olyan hebehúrja. Ezt jelenti ez a bolond más néven. Ezen kedvesebb nekem ez a szó, hogy ilyen hebehúrja, hogy olyan meggondolatlan, olyan könnyen veszi a dolgokat. És mondja, ó, hát majd lesz valahogy, biztosan majd. Elég lesz az, ami van. Az a készület, és Jézus majd jön, meg majd úgy lesz, ahogy én azt elképzelem, és így éli az életét. És aztán, amikor kiderül, hogy mégsem így van, akkor megrémül, akkor kétségbe esik, akkor kapkodni kezd. Ilyen hebbehúrgya módon. És Máté így látja az akkori gyülekezetet. Lehet, hogy minket is így látna, hogy a gyülekezet fele olyan hebbehúrgya, és nem készül erre, és olyan vidám vasárnapokat él csak, és azt gondolja, hogy minden neki ő kivétel lesz, ő vele nem fog ilyen történni, csak másokkal, mert ő hívő, mert ő komoly hívő, mert ő az Istennek a kedves gyermeke. Lehet, hogy így látná a gyülekezet egy részét. Elég szomorúan látja ezt, hogy a hebehúrgyán gondolkodnak, mintha vele nem történhetne meg, ami mással megtörtént. Pedig ez bizonyára nem így van. Készüljetek erre. Legyetek készen erre, hogy sötétbe kell maradnotok, és számítsatok erre. Ez a mai üzenet is, az első üzenet, hogy legyetek készen. De hogyan tudunk készen lenni? Azt mondja, hogy hát gyűjtsetek olajat. Gyűjtsetek olajat, és legyen tartalék olajotok, hogyha majd eljön a sötétség, hogyha eljön a meglepetés, hogyha majd elalszotok, és aztán hirtelen föl kell ébredni, akkor legyen mihez nyúlni, és ne maradjatok szégyenben a vőlegény várása idején. Ez az olaj, sokféle igehirdetést olvastam erről, meg magyarázatot, hát persze mindenki másképpen gondol erre, de bizonyára valami olyasmi, ami világítani tud. Olyasmi, ami világossággal tölti be a sötétséget. Ami képes erre. És talán a legegyszerűbb azt mondani, hogy ez a, nyilván a Szentléleknek az olaja, ez, de az örömnek az olaja, amit a Szentlélek ad. Az öröm tud világítani. A hálaadás tud világítani. Azt tudja bevilágítani a sötétséget, amikor örülni tudunk. Amikor valami szépre tudunk gondolni. Mert amikor szomorúra gondolunk, amikor kétségbe esünk, akkor úgy besötétedik minden. Akkor olyan sötétté válik minden. Akkor olyan magányossá lesz az ember. De valami szépre tud gondolni, valami örömtelitre tud gondolni, amit örömteli tud megosztani a többiekkel, akkor olyan világosság lesz. És erre a világosságra, a készségre, talán a legszebb ige a 108. Zsoltán, az 57. Zsoltárban ugyanez a mondat szerepel, kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ez az éneklés és zengedezés, ez a lelkes éneklés és zengedezés, ez a világosság. Ez ad világosságot az embernek. Ez ad világosságot a többieknek is. Ez ad világosságot a sötétségből, amikor várjuk a vőlegényt. Ez a készség. A lelkes éneklés, zengedezés, a hálaadás, az öröm, a Szentlélektől való öröm, ez az örömnek az olaja. Ez a Szentléleknek a felkenetés, az örömnek az olaja, amelyik világítani képes a sötétségben is. És azt mondja az ige ma, hogy ezt gyűjtsétek, ezt tartalékoljátok, erre emlékezzetek. A jó dolgokra emlékezzetek, azokat emlegessétek, azokat gyűjtsétek be, azokat ne felejtsétek el. Legyetek hálásak Istennek a jó dolgokért, amelyek aztán kitart azok van az időkben is, amik nehéz idők lesznek, amikor sötétségbe fogtok kerülni. Nyilván, akik itt vannak, többen elmondhatnák ezt a saját példájukból, akár az elmúlt év példájából is. Most én hadd emlékezzek a felsorolt nevek közül csak egyre, aki legutóbb búcsúztathattam Ván Lászlóra, Lasszi bácsira, aki így gyűjtötte az örömet és az emlékeket és a hálaadást. Temetésen ott nem mondtam el, de nagyon megkapott engem, amit olvastam róla egy interjúban, hogy fiatal emberként Sopronból jött a háború idején, 44-ben hazavergődött, küszködött, mert nem jártak a vonatok, és aztán valahogy Baja környékén felszállt, egyre odáig eljutott, és mondták neki, hogy kérdezte, hova megy, mondta, hogy Szabadkára. Mondta, azt, hogy jó lesz az neki Szabadkára, ha eljut, onnan majd hazajön Kiskolasra. És aztán a vonaton a kalauzzal beszédbe legyedett, és mondta neki, hova indul, és a kalauz nagyon kedvesen, mint egy Isten angyalaként, mondta neki, hogy lehet, hogy Szabadka az nem jó ötlet, mert ott pont az ilyen fiatal embereket szedik össze, már a szerbek megjelentek. És jobb lenne, ha leszállna Bácsalmáson. Aztán le is szállt, és aztán valahogy haza is került. Nem tudták, hogy jön. De ezt ugye megemlegette, ezt elmondta egy interjúban is, mint egy gondviselésnek a jelét, mint egy Istennek a kedvességét, ajándékát, és erre emlékezett. Erre emlékezett szívesen. És gondolom, sokan vannak így, akik el tudnak mondani ilyen történeteket az életükből. Hogy Isten hogyan mentette meg őket, vagy hogyan küldött egy angyalt, aki segített nekik, aki tanácsot adott nekik, akire hallgathattak. És ezeket jó újra felidézni, elmondani, emlékezni rá, nem elfelejteni. És gyűjteni ezeket az emlékeket, ezeket a jó dolgokat, az Istennek az ajándékait, az ő jóságát, ami örömöt tud jelenteni, ami bizonyítéka annak, hogy milyen gondoskodó az ő szeretete, mert különben nem is lehetnénk itt. Nem csak 70 évet, meg többet nem élhetnénk, hanem sokkal kevesebbet sem élhetnénk, ha ez nem lenne velünk. Tehát biztos, hogy van mindenkinek az életében jócskán ilyen tapasztalat is, csak aztán elfelejtjük. Hebehúrgyán. És úgy gondoljuk, hogy hát ez természetes. És aztán nincs mit felidéznünk akkor, amikor bekövetkezik a sötétség, és éppen kellene. Gyűjtsd össze a jót. Gyűjtsd össze a jót, és az örömet, amit fel tudsz magadba gerjeszteni, és énekelj az Úrnak, magasztald őt, kész legyen a szíved erre. Ezt jelenti számomra most, ezt adom tovább nektek, hogy hogy lehet az olajat gyűjteni, talán így. Így lehet gyűjteni. A hálaadással, hogy Istennek újra és újra meg tudod ezeket köszönni, és észreveszed, és figyeled az ő jóságát az életedben, az ő ajándékait. És hogyha megtalálod a forrást, a kiapathatatlan forrás, ami nem csak vízforrás, hanem úgy látszik olajforrás is, a megváltó Krisztusnak a szeretetét, akkor aztán évbe értél. Mert aztán ott tényleg van miért hálát adni, és van minek örülni újra és újra az ő kegyelmének, amely nem nézi a mi alkalmatlanságunkat, hálátlanságunkat, feledékenységünket, bűneinket, hanem ingyen adja azt, ami az övé. Az örömforrás a Krisztus, akit megtalálsz, akkor tényleg mindenek ellenére, vagy ha nincs lenne semmi más, akkor is lenne bőséges okod arra, hogy kész legyen a szíved örvendezni és énekelni az Isten dicsőségének. Ennek az ellenkezője, amit viszont nem kéne tennünk, hogy ne a rosszra emlékezzünk, és ne azt dédelgessük magunkba, mert az kioltja a fényt, a sötétségbe borít bennünket. Amikor a gyűlölet mozog bennünk, a harag, akkor az ellene dolgozik a világosságnak, és az kiüríti ezeket a tartalékainkat is. Úgyhogy ez egy figyelmeztetés is, hogyha nem vigyázol, akkor a sokakhoz hasonló leszel, akik szeretnek emlékezni a rosszra. És szeretik azt emlegetni, hogy ővelek milyen igazságtalanság történt. Meg hogy milyen rossz volt hozzájuk az élet, vagy valaki más. És ez bizony nagy veszedelem, és éppen a gonosznak a célja, és éppen ezt akarja elérni. Az elmúlt héten, elmúlt pénteken szomorú tragédia történt itt Európában, Párizsban, és jó erre is, kell is, nem jó, de kell erre is emlékeznünk ezen a mai emlékezés vasárnapon. És olvastam egy levelet, amit egy férfi írt, egy keresztény férfi, ahogy kiderül a levélnek a gondolatvilágából, a felesége gyilkosaihoz, akik az ő feleségét is ott és akkor lőtték le. Antoine leíri ezt a levelet, írta a felesége gyilkosaihoz, a pénteki párizsi vérengzés elkövetőihez. Nem kapjátok meg a gyűlöletem. Péntek este elvettétek egy különleges teremtménynek az életét, az életem szerelméjét, a fiam édesanyjáit, de nem kapjátok meg a gyűlöletem. Nem tudom, kik vagytok, nem is akarom tudni, halott lelkek vagytok. Ha Isten, akiért vakon gyilkoltok, a saját képére teremtett minket, akkor minden golyó a feleségem testében, egy seb az ő szívében. Nem adom meg nektek azt az örömöt, hogy gyűlöljek benneteket. Pedig messzire mentetek érte, de gyűlölettel válaszolni tettetekre azt jelenteni, hogy meghajlok azelőtt a tudatlanság előtt, ami ilyenné tett benneteket. Azt akarjátok, hogy féljek, hogy bizalmatlanul nézzek a honfitársaimra, hogy feláldozzam a szabadságom a kényelemért cserébe. Nem nyert, újra próbálkozhat. Újra láttam őt ma reggel, végre a várakozással töltött éjszakák és a nappalok után. Ugyanolyan szép volt, mint péntek este, amikor elment, mint 12 éve, amikor belebolondultam. Természetesen elemészt a szomorúság. Ezt a kis győzelmet nektek adom, de nagyon rövid lesz ez. Tudom, hogy ő elkísér majd bennünket minden nap, és találkozni fogunk a szabad lelkek paradicsomában, ahová ti nem kaptok bebocsátást. Ketten maradtunk a fiammal, de erősebbek vagyunk a világ minden hadseregénél. Nincs is több időm, amit rátok fecsérelhetnék, mert oda kell mennem Melvillehez, aki most ébred a délutáni alvásából. Alig 17 hónapos, és uzsonnázni fog, mint minden nap. Aztán elmegyünk játszani, mint minden nap, és ez a kisfiú egész életében megszégyenít majd benneteket azzal, hogy boldog és szabad lesz. Mert nem kapjátok meg az ő gyűlöletét sem. Ez szép keresztény gondolat. Mert a gyűlölet az sötétségbe borítja az embert, és a gonosznak ez a célja, hogy sötétségbe borítson bennünket, és elvegye az örömünket, a világosságot, elvegye az olajat, amelyik világítani tudna, éppen ebben a sötétségben, éppen a sötétség óráiban. Ne dédelgessétek tehát a gyűlöletet, a haragotokat, az elégedetlenségeteket, a fájdalmaitokat, a bánatotokat, hanem ezt felejtsétek el. És ne felejtsétek el a jót, a szépet, amit Isten adott nektek együtt, amik együtt lehettetek, és ezekre emlékezzetek. Mert ezek aztán azok, amik a nehéz órákban is erőt adnak, és megmentenek a sötétségtől. Laci bácsiról beszéltem, a szép emlékéről, egyről nyilván sok volt, a hitről, ami a Krisztusban az övé volt, és az örömről, ami átsegítette aztán a nehéz időn, amikor a saját gyermeke koporsó mellett kellett megállnia. Mert nem csak akkor van sötétség, amikor elalszunk, hanem akkor is sötétség van, amikor mások alszanak el, akiket szerettünk. És ilyenkor is világítani kell. Ilyenkor is meg kell tudni gyújtani a mécsest, és ilyenkor is lehet ezt tenni. A történetnek szomorú befejezése van ennek a történetnek. Na most szeretnék adni egy jó tanácsot a gyülekezet tagjainak, a habehúrgyáknak is, amilyenek mi vagyunk. Hát ebben a szomorúság nem az a legszomorúbb ebben, hogy egyeseknek nem volt olajuk, és sötétségben maradtak. Amikor jött a vőlegény, amikor nekik már készülni kellett volna, és el kellett volna talán valami gyertyatáncot, vagy mécses táncot járni, és akkor ők ebből kimaradtak. A legszomorúbb az, hát két szomorúság van, a legszomorúbb az, hogy ezek elmentek olajat venni, és nem voltak ott, amikor megérkezett a násznép, hanem csak késve érkeztek, és a bezárt ajtót találták meg. Gondoljátok, hogy Máté megmerte volna úgy a történetet írni, aki Jézust ismerte, hogyha ott áll ez az öt szűz, akinek füstölög a mécsese, és csak nézi a többieket, hogy olyan táncolnak, és oda háttérbe húzódva ottan szégyenkeznek, de oda csatlakoznak a tömeghez, hogy az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy nektek nem volt világításotok, ti magyaradjatok csak itt szférre, ti ne gyertek a többiekkel. Mert nem tudtatok világítani. Ezt nem merte volna megírni Máté, mert ez nem is lehet elképzelni ilyet. Hogyha valaki Jézussal megy, aki azt mondja, aki zörget, annak megnyittatik, csatlakozik a násznéphez kicsit szégyenkezve akár, vagy szomorkodva, hogy azt ne bocsássa, vagy ne hívja magához, vagy elküldje magától. De ők ezt nem vállalták, hanem inkább elmentek, hogy talán még az utolsó pillanatban szereznek olajat, és akkor úgy tesznek, mintha nem történt volna semmi. Mert nem ez volt nekik a fontos, hogy bejussanak a mennyegzőbe, hogy csatlakozhassanak a vőlegényhez, hanem hogy ők mutassák magukat, hogy ők is ott táncolnak, ők is világítanak, mint a többiek, hogy ők rájuk is figyeljenek, hogy ne maradjanak szégyenbe a többiekhez képest, mert a másokra figyeltek, és így akartak mutatkozni, és pedig nem ők voltak a főszereplők ennek a történetnek. Hát a vőlegény meg a mennyasszony a főszereplő. Hát oda kellett volna igyekezni, hát ha úgy vagy ott, akkor úgy vagy ott. Ha szomorúan vagy ott, ha sötétben vagy ott, akkor úgy vagy ott. De ne menj el. Ne menj el. Minek mész el kereskedőket keresni éjszaka? Hogy hát, ha majd sikerül. Hát maradj ott. Ha szomorú vagy, akkor se kell elmenni. Akkor se kell elmenni a gyülekezetbe, akkor se kell eltávolodni a hittől. Akkor se kell elszakadni az Istentől, és hátat fordítani neki. Hogy majd megkeresed az örömöt, és akkor majd visszatérsz. Maradj ott. Maradj ott a várakozásban is, a fájdalomban is, ha már így alakult. Nem kell neked, hogy máshova menj. Maradj itt a gyülekezetben, és maradhatsz itt szomorúan is. De nem menj el. Hát amikor megérkezik a vőlegény, akkor te is ott leszel majd, és együtt mentek be az örömbe. És akkor már világosság lesz, mert akkor nem neked kell világítani, hanem ő fog világítani. Ő lesz a napja annak a városnak, azt mondja az ige. És az a másik szomorúság, hogy a másik öt, akinek volt lámpás, az még biztatta is őket. Menjetek, csak vegyetek majd a kereskedőn, hát ha visszaértek. Ők sem mondták azt, hogy jó, hát gyertek, maradjatok itt, szépen meghúzódtok, mintha mi se történt volna, majd mi megoldjuk, és akkor majd együtt megyünk. Mondhatták volna ezt is neki. Hogy nem menjetek sehova se, majd akkor öten leszünk, nem leszünk tizen, az is szép lesz. Biztathatták volna erre is őket. De nem ezt tették. Nem ezt tették. Menjetek csak el, nincs lámpásodok, menjetek. Nem tudtok annyira örülni, menjetek, ne legyetek itt. Ez szomorú dolog ez. Hogyha így látja Máté a gyülekezetet. Hát ne legyünk ilyenek. Én most ezt tudom tanácsolni, ne küldjük el azokat, akiknek nincs olajuk, ha nem maradjatok együtt velünk, és akinek van, annak az világítson, nekik is, hozza meg ezt a fényt a többiekkel, és biztassuk őket, hogy gyűjtsenek ők is maguknak, aztán legyen idejük erre, mert aki kér, az mind kap, aki keres, talál, és az ürgetőnek megnyithatik, és az olajat nem a kereskedőktől lehet venni, hanem Istentől lehet kapni, aki adja is ezt, meg Krisztustól még inkább, aki árasztja ránk a magáét, őt keressétek, és tőle kapjátok ezt meg. Ne menjetek el innen a szüzek, az ülekezet, az egyház közösségéből. Amen.